This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 54. epizódja. Kreativitás. Olyan sokat halljuk ezt a szót, de mit is jelent pontosan? És egyáltalán miért jó, ha így élünk? Ma ennek járunk utána. Szlavka Évi lesz a vendégem. Évi kommunikációs tanácsadó, kreatív szakember, újságíró, blogger, marketinges vállalkozó és még közgazdász is. Szóval igazi kreatív, kíváncsi, sokoldalú szabadúszó, aki jó pár éve a kreatív szemléletmód elkötelezett híve. Inspiráló hazai és nemzetközi példák, valamint gyakorlati tanácsok után kutat az élete minden területén, hogy segíthessen másoknak kreativitásuk fejlesztésében. Nemrég jelent meg az Élj kreatívan című könyve, erről beszélgetünk, na meg arról, hogy hogyan éljünk kreatívan. A műsor második felében pedig Nyári Dia, a Barátok közből is ismert színésznő lesz a beszélgetőtársam, aki megosztja velünk, hogyan neveli az olvasás szeretetére kisfiát, és hogy mikor marad ideje az anyaság mellett még egy kis olvasós énidőre. Emellett pedig természetesen elárulja, hogy mi élete könyve. És ezen a héten sem maradtok könyvbe álló nélkül. Én is érkezem egy lehetetlen olvasmánnyal. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy vonjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számra komfortos, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elhordani, álltam.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a Medicus Presso.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Hiszem, hogy az olvasás terápiának is kiváló, de emellett fejleszti a memóriánkat, a fantáziánkat és a kreativitásunkat is. Az eheti adásban ez utóbbiról, a kreativitásról beszélgetünk vendégemmel, aki egy igazi sokoldalú, szabadúszó, kreatív szakember. A Szikra magazin blog alapítója, a Women Inspiration program sorozat megálmodója, a Nők az úton podcast társalapítója. Szlavkai Évi néhány éve teljesen ráfókuszált a kreatív szemléletmódra, keresi és kutatja a fejlődési lehetőségeket. Több száz cikket, sőt nemrég egy könyvet is írt a témában, és erről beszélgetünk ma, ezt a HVG könyvek adta ki. Élj kreatívan a címe. Könyvének lapjai nemzetközileg elismert szakértők, hasznos módszerek, inspiráló történetek és elgondolkodtató kérdések segítenek a kreatív énünk fejlesztésében. Évi a World Economic Forum tanulmánya szerint a kreativitás a harmadik legfontosabb készség a 21. században. A kreativitás tehát ma úgy tűnik, hogy fontosabb, mint valaha. Például 2020-ban ugye számos cégnek újra kellett gondolnia magát a karantén helyzetben. Mit gondolsz arról, hogy ma a kreativitás lehet tulajdonképpen a siker egyik kulcsa?
Ez lehet a siker egyik kulcsa, hiszen egy nagyon komplex
komplex világban élünk, amely tele van komplex problémákkal, és ezáltal nekünk is egy olyan gondolkodásmódhoz érdemes nyúlni, ami segít bennünket akár a problémákból megoldásokat keresni, kudarcokból tanulni, folyamatosan kipróbálni magunkat hibázni, a hibázásból tanulni, és egy teljesen más nézőpontból tekinteni a lehetőségeinkre, hogy ki tudjuk választani azokat, amelyek előrébb tudnak bennünket vinni. És hát pont amilyen a karantén helyzet volt, illetve van a mindennapjainkban, illetve amit a 2020-as év hozott el, a saját bőrünkön tapasztaltuk, ha egy nagyon szűk keretbe vagyunk bezárva, akkor hogyan tudjuk ezt az egészet szó szerint átkeretezni? Hogyha egyik napról a másikra megszűnik a munkahelyünk, akkor hogyan tudunk új lábakat növeszteni? Hogyan tudunk a sablonokból kibontakozni, a sablonokból kitekinteni, és ezért is mondják egyébként a pszichológusok a kreatív gondolkodás az, hogy ez egy asszociatív gondolkodás, ami egyébként a bizonytalanságban születik úgy igazán erőteljesen, hiszen akkor tudunk a sablonokból, illetve a komfortzónánkból egy kicsit kitekinteni, amikor bizonytalan helyzetben vagyunk, mert akkor mondjuk azt, hogy rá vagyunk kényszerítve, és ilyenkor teljesen új színeit fedezzük fel saját magunknak, meg a lehetőségeinknek.
Nem lesz könnyű, mit kérdezek. A könyv címe Élj kreatívan. Hogyan éljünk kreatívan? Oké, persze, olvassuk el a könyvedet. Én is most már megtettem, és egy nagyon átfogó könyvnek érzem, ami nagyon sok aspektusból meg végigtekinti azt, hogy a kreativitás hol bukkanhat fel az életünkben, akár a pénz területe, az olvasás területe, aminek ugye különösen örültem, és zárójel, hogy én is azért elmondtam a véleményem a könyvedben, köszönöm, hogy megkerestél, de hogy éljünk kreatívan?
Mint hogy mondtam, ez egy nagyon komplex fogalom, és nincs is konkrét definíciója. Több mint 60 definíció van egyébként a kreativitásra, és nincsen egy konszenzus, hogy na most ez rendben, nem indulhatunk onnan, hogy a kreára igéből származik, ami ugye valamit létrehozni jelent, de hogy amit én láttam összefüggés nagyon sok szakembernél, kutatónál, akik ezt a témát kutatják már nagyon régóta, hogy abban megegyeznek, hogy a kreativitás egyfajta mentális energia. És én is ebből indultam ki a könyvnél, hogy rengeteg féleképpen értelmezhetjük a kreativitást, és nézzük meg, hogy mi van, hogyha ez egy szemléletmód. Hogy a kreativitás, vagy a kreativitáshoz szükséges készségek fejleszthetők, hiszen ez egy készség, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy senki nem mondja azt, mert mondjuk nem tud szépen rajzolni, hogy én nem vagyok kreatív, mert ilyet rengetegszer hallok. Ez nem erről szól, ez nem csak egy művészi kreativitás, hiszen kreativitás, vagy a kreativitás egyik fajtája lehet az is, hogyha te megérsz egy szakdolgozatot, hogyha kitalálsz egy ötletet, egy vállalkozás ötletet, vagy éppen megformálsz egy szobrot. Tehát beszélhetünk művészi kreativitásról, tudományos kreativitásról, ugye gondolkodásmódról, és én inkább a szemléletmódot fogtam meg, hiszen ennek van számos olyan aspektus, hogy vajon hogyan láthatjuk az életünket egy másik nézőpontból is. Ez az egésznek a fókusza, hogy hogyan nézzünk rá az életünkre másik nézőpontból, ugye hogyan találjunk a problémákból megoldás lehetőségeket. Én 6 konkrét fejezetre osztottam a könyvet, és ez ad egy ívet az egésznek, válaszolva a kérdésedre, hogy hogyan éljünk kreatívan. Először is rendbe tenni, hogy mi is a kreativitás, illetve nekem mit jelent a kreativitás. Neked hallgatónak mit jelent a kreativitás, mert lehet, hogy teljesen más dolgot mondasz te akár Ági, meg én. Illetve, hogy ki hogy éli meg a saját kreativitását. Én úgy szoktam fogalmazni, hogyha azt mondod magadról, hogy nem vagy kreatív, akkor hogyha így teszed fel magadnak a kérdést, hogy vajon én kíváncsi vagyok, akkor igen vagy nem lesz a válasz, és sokkal több esetben lesz igen, mert hogy ez egy kíváncsi szemlélet, amikor nyitottan közelítünk kérdésekhez, amikor kíváncsian tekintünk a világba, úgyhogy ez egy szerintem egy nagyon fontos része, illetve, hogy mitől villanyozódunk fel, mert hogy, mint mondtam, ez egy mentális energia is, és mi az, ami felvillanyoz bennünket az életünkben, és ezt segít kibontani a könyv is, hogy az egyik fontos része szerintem, ha már szemléletmód, ez a fejlődési szemléletmód, ami ugye Carol Dwecktől származik, ő kutatja már a Stanfordon, a pszichológia professzor, ő kutatja közel 40 éve a rögzült és a fejlődési szemléletmód közti különbséget, és szerintem a fejlődési szemléletmód az tökéletesen rezonál a kreatív gondolkodásmóddal is, hiszen azt mondja, hogy folyamatosan fejlődhetünk, tanulhatunk, nyitottan tekinthetünk a lehetőségekre, bátorítás, motiváció információt nyerhetünk mások sikereiből, és ne gondoljuk azt, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek, bármikor kinyithatjuk azokat az ajtókat, amik egy teljesen más világ felé is vezethetnek esetleg bennünket. Én a kreatív szemléletmódot a fejlődési gondolkodásmóddal is azonosítom, amikor tényleg nyitottak vagyunk, és megengedjük magunknak azt, hogy bárhogy lássuk a helyzetünket. Szerintem te is foglalkoztál már vele, illetve szerintem nagyon sokan olvasták Edith Éva Jéger döntés című könyvét, vagy éppen Hesnának a könyvét, a Féj Bátrant, és ő is egy részben beszél arról, hogy ami Viktor Frankl származik, hogy a szabadság, ugye mivel van egy tér, amit mi választunk meg, hogy mit is gondolunk szabadságnak, mit gondolunk arról, hogy a velünk történt események, illetve a körülményeink ellenére mi mit gondolunk. És ez egy átkeretezési technika, hogy gondolhatom egy helyzetben, amikor kirúgnak valahonnan azt, hogy hát úristen, miért történt ez velem, hát ez borzasztó, ennél rosszabb nem történhet, miből élek meg, de gondolhatom úgy is, oké, itt az ideje, hogy újra gondoljam magam, mit is szeretek úgy igazán csinálni egyáltalán. Szerettem a munkámat, milyen lehetőségeim vannak, és egyből csak ezzel, hogy a fókuszunkat áthelyezzük, már teljesen máshogy tekinthetünk az életünkre, és ez kinyithatja az utat a kreatív élet felé, amit mondjuk úgy fogalmaznék meg, hogy egy felvillanyozó élet felé, amitől elég elégedettebbnek érezzük magunkat.
Fú, nagyon sok minden eszembe jutott. Egyrészt az, hogy ha valaki elkezd ilyen témákban olvasni, akkor félő, hogy fel fog mondani a munkahelyén, mert hogy rájön, hogy nem biztos, hogy jó helyen van. Lehet, hogy a könyved hatására is ez történik, ha valaki most ismerkedik a témakörrel. Másrészt most végül is válaszoltál rá, úgyhogy az már nem annyira indokolt kérdés, hogy kérdezheti a kötözködő hallgató, akik persze nincsenek a Lapozza 99-re hallgatói között, de mégis mi van, ha megkérdezi, hogy na jó, de hogy most miért is van értelme annak, hogy ilyen szemlélet életmóddal éljünk. Például az, hogy a kiégés, a reziliencia, a lelki rugalmasságunk az most már szerintem egy sokkal fontosabb téma. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az 50-es, 60-as generációt, vagy akár a 40-est érinti a kiégés, miközben egyáltalán nem. 20-as, 30-asok is nagyon gyakran szenvednek a kiégéstől, csak lehet nem tudják, hogy ezt érzik. Szóval emiatt is fontos szerintem a kreativitás, és hogy merjük akár újra keretezni az életünket.
Mindenképpen meg most már nem az a világ van, amikor te lediplomáztál, vagy tanultál valaminek, és akkor elhelyezkedtél benne, és akkor 40 évet lehúztál, akár szeretted, akár nem, vagy lehet, hogy fel sem merült egyébként, hogy te most mennyire tudsz önkifejezni. De most ugye azt az időszakot éljük, amikor az önismeretre nagy fókusz teszünk, illetve az önkifejezésre, az önmegvalósításra, ott vagyunk a Maslow piramis tetején, bár azért mostanában már mászkálunk lefelé, de hogy azt az időszakot éljük, amikor rengeteg lehetőség vesz bennünket körbe. Ugye azért ez sem feltétlenül jó, mert ugye jön a FOMO jelenség, hogy most mit is kezdjünk egyébként ezzel, de hogy már az az időszak van, amikor bármit választhatunk, most már eljött a, én ezt úgy nevezem, hogy multipotenciális embereknek az ideje, amikor megnézheted, hogy te milyen területen tudsz önazonosan mozogni, élni, kommunikálni, dolgozni, és eldöntheted, van egy döntési szabadságod, hogy te most kipróbálod-e magad azon a területen, és ha jól érzed magad, akkor bátran válthatsz, változtathatsz, mert hogy nagyon jó fokmérője az érzelmeink, hogy jól érzem magam abban a helyzetben, abban a szerepben, amiben éppen vagyok, és ez nem jelenti azt, hogyha most a kreatív élet útjára lépünk, és egy teljesen más munkába kezdünk, hogy akkor minden happy lesz, nem egyáltalán nem, akkor is ágas-bogas úton megyünk, de hogy így önazonosnak érezzük, amikor azt érzed, hogy oké, ezt nagyon szeretem csinálni, itt a helyemen vagyok, van egy csomó nehézség is, de most ez tölt, és nem biztos, hogy ez 10x évig fog tölteni, lehet, hogy 2-3 évig, de utána kinyithatsz egy másik ajtót a lehetőségekre, és esetleg belekezdhetsz másba nyugodtan, most már ezt lehet.
Annyira izgalmas lenne egy reprezentatív kutatást végezni, hogy hány ember érzi azt, hogy a helyemen vagyok, és boldog vagyok attól, amit csinálok a mindennapokban. Én nagyon félek, hogy nagyon kevesen, pedig szerintem egy sokkal boldogabb társadalom lennénk, hogyha mindenki megpróbálna úgy érvényesülni, amit igazán szeret is csinálni, mert lehet, hogy ugye mondják, hogy panaszkodó nemzet vagyunk, lehet, hogy valahol ebből is ered, hogy mi még nagyon az a generáció, vagy annak a generációnak a gyermekei vagyunk, akik 20, 30, 40, 50 évet nézek a szüleimre, hát ők is 15, 6, 7, 8 éves koruk óta ugyanazon a munkahelyen vannak, ugyanazt csinálják, ami valahol egy nagyon nagy alázatra tanít, például engem, és tényleg mindent otthonról hozok, és nekik köszönhetek szerintem emiatt is. Ugyanakkor nagyon más, hogyha például én is a saját életemet megnézem, hogy most már vállalkozó is vagyok, hogy mennyire én is mertem új irányba menni ahhoz képest, mint ami a munkám volt, az első hivatásom volt a híradózás. Szóval ezek azért érdekes kérdések.
Hát meg, hogyha abból indulunk ki, hogy akik ma még óvodás óvodába járnak, tehát kiskorúak, mondjuk 5-6 évesek, hogyha ők miután leérettségiztek, akkor nagy valószínűséggel olyan szakmában fognak elhelyezkedni, vagy olyan szakmájuk lesz, amit ma még nem is ismerünk. Nyilván az alapjait igen, de hogy annyira nagyon gyorsan, exponenciálisan változik a világ, ugye erről nagyon sokat hallunk és beszélünk, és ez nagyon kézzelfogható abban, és szerintem, hogyha mondjuk, hogyha visszaugrunk az időbe, és most átgondolod, amikor te érettségiztél, hogy tudtad-e, hogy egy ilyen szakmád lesz, ugye te sem egy dologgal foglalkozol, hanem több mindennel. Meg se tudtad volna fogalmazni, pedig ez annyira azért nem volt régen, amikor mi érettségiztünk, de hogy nem tudtuk volna megfogalmazni, hanem az, hogy én XY leszek, és eltelt közben pár év, és az alatt annyit változott a világ, teljesen új fogalmakkal ismerkedünk, és ma már megengedett, hogy saját magunk alakítsuk a karrier életmódunkat.
Ami miatt különösen tetszik a könyv, hogy nagyon-nagyon közel áll számomra már az ilyen önismeret és önismeretet kutató kérdések, ez tele van ilyen kérdésekkel. Tényleg akár azt, hogy felteszed, hogy miért motivál, vagy motivál-e téged a pénz, olvasó, gondolkodtad ezen a témakörön is, de hát még millió egy kérdést teszel fel az olvasónak, és hát ehhez kapcsolódik egy kreativitást fejlesztő füzet is, ami valójában a fejlődésedet segíti. Miért tartottad fontosnak, hogy ennyire önismeret irányba told, miért fontos ez a füzet hozzá?
Azért, mert szeretném, hogyha az olvasó nem csak elolvasná az információkat, hanem átszűrni a saját életén. És a kreativitásnak egy nagyon fontos része a kíváncsiság. A kíváncsiság pedig kérdésekből születik, és hogy merjünk kérdezni, és ugye itt is visszamehetünk, és nem akarok tőlem eltérő, vagy számomra egy olyan irányba elmenni, ami nem az én kompetenciám, de hogy nézzük meg a poroszos oktatási rendszert, hogy egyébként hogy működik, amikor te kiállsz felelni. Ugye nem egy párbeszéd van, és akkor majd a tanár elfogadja, hogy igen, te milyen érdekesen látod a világot, és beszélgessünk erről a tantárgyról, vagy erről a dologról, amiről felelsz, hanem van egy kérdés, és arra egy egyirányú választ várnak, és ha nem az a válasz érkezik, akkor ott bizony sok esetben vagy megszégyenülés van, vagy egyszerűen csak azt tanulod meg, hogy van egy kérdés, arra egy válasz, és egyébként ne tegyél fel kérdéseket, mert hogy na, aki kíváncsi, hamar megöregszik. Pedig hát nem így van, hanem legyünk kíváncsiak, merjünk kérdezni, és ezt még ki kell szedni az emberekből. És hát én azt gondolom, hogy kérdések útján tudunk önmagunkhoz is egy kicsit közelebb kerülni, és ezáltal jobban megérteni bármit, akár saját magunkat, a cselekedeteinket, és igen, amit mondasz, az önismeret így kúszik bele, hogy a kreatív élet állomásain végigvezetem az olvasót, akár a munkafüzetben, akár a könyvben is.
De jó, hogy felhívtad a figyelmet erre a mondásra, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. Mennyi ilyen üzenetet kapunk már gyerekkorunkban, ami tényleg nem is biztos, hogy igaz, főleg manapság. Anélkül, hogy előnéd az összes puskaport, ami a könyvedben van, mesélsz picit arról, adjunk a hallgatóknak azért tippet, gyakorlati tanácsot, praktikát, amit egyébként a könyvedből sokat kaphatunk, de hogy most is kapjunk valamit, hogy ha szeretnénk fejleszteni a kreativitásunkat, akkor mit tegyünk?
De vannak nagyon jó probléma megoldó, vagy kreatív probléma megoldó módszerek. Nekem az egyik nagy-nagy kedvencem, például a mind map. Ugye a mind map is egy kreatív probléma megoldó módszer, és ugye mivel van egy fókusztéma, egy fókusztémát vizsgálsz, és körülötte sugarasan helyezed el az egyéb információkat, amelyek hozzá kapcsolódnak, ezért az nagyon kényelmes az agyunknak, mert leképezi azt, ahogyan gondolkodunk, és ezáltal ugye hogy jegyzetelünk lineárisan szépen egymás alá, de hogyha egy mind mappel felkészülünk akár egy előadásra, vagy megtervezzük a hetünket, vagy ránézünk arra, hogy vajon mi is lenne számunkra az az élet, vagy hol tanuljunk tovább, vagy mi legyen a következő munkahelyem, sokkal komplexebb problémákat nagyon-nagyon könnyen át lehet látni, és sokkal tovább emlékszünk rá. Maga az egésznek az elkészítése is, mivel ez egy vizuális technika, már az maga egy alkotó folyamat lehet. Ez például fontos. De nagyon fontos az átkeretezés képessége, amivel gyakorolhatjuk. Amikor például most hogy tudod azt pozitívvá átkeretezni, hogyha mondjuk eltöröd a lábad, és otthon kell maradni. Miért lesz ez jó neked? És hogy egy kicsit trenírozzuk magunkat arra, hogy nem biztos, hogy csak egyféle nézőpont van, nem biztos, hogy csak egyféle igazság van, amit mi gondolunk, hanem nyugodtan menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg, hogy milyen különböző oldalai vannak ennek. Vagy vannak ezek a tipikus memóriafejlesztő játékok, memóriafejlesztő feladatok, amik szintén fontosak, hiszen úgy működik a biológiai ötletgyárunk, hogy figyeljük a körülöttünk lévő világot, beérkeznek információk, ugye eltárolódik a memóriánkban, és a kapcsolatképzési készséggel pedig szépen azok az információk, az újak és a meglévők összekapcsolódnak, és ilyenkor vannak ötletek. Úgyhogy érdemes minél inkább ezt az eszköztárat, vagy ezt a memóriát tölteni új-új ingerekkel, akár azzal, hogy utazunk, akár azzal, hogy rengeteg könyvet olvasunk, nagyon sokféle könyvet olvasunk, olyat is leveszünk a polcra, amit úgy gondolunk, hát ez biztos nem nekem való, és nem nekem szól. Igen, és ez is ugye nézőpont. Gyerünk, szedjük le, mert lehet, hogy mégis lehet, hogy van olyan üzenete is, megmutathat magunkból is egy teljesen másik szeletet. Tehát, hogy bátran merjünk belemenni új helyzetekbe, mert hogy bővíthetjük azt az inger mennyiséget, amit aztán a meglévő ismereteinkhez kapcsolva teljesen új ötleteink születnek. És amit még mindenképpen szeretnék elmondani, hogy szerintem nagyon fontos az ötletalkotó folyamatban, meg bármikor, amikor úgy érezzük, hogy nem jutunk egyről a kettőre egy problémánál, vagy valamit nagyon szeretnénk összehozni, de nem jut eszünkbe semmi, hogy hogyan is csináljuk, érdemes pihentetni. Tehát, hogy ne hajtsuk magunkat tovább abban az irányban, hanem egyszerűen vagy utazunk el, vagy menjünk el sportolni, vagy aludjunk egyet, az alvás nagyon fontos, merjünk pihenni, mert hogy ilyenkor inkubálódnak a gondolatok, ilyenkor jönnek össze a különböző információk, ilyenkor érnek meg a megoldások, mert hogy ez a kreatív probléma megoldó folyamat egy nagyon fontos része. Tehát, aki ilyen nagyon maximalista vagy munkamániás, és nem akar elengedni dolgokat, de úgy érzi, hogy beleragad, akkor gondolja azt, hogy ő most azért pihen, mert hogy ilyenkor aktívan inkubálódik. Tehát igen, a pihenés egy nagyon fontos része annak. Úgy képzeljük el, mint amikor az izmainkat fejlesztjük. Nem az edzőteremben a súly emelgetése közben fejlődik az izom, hanem a pihenő időben fejlődnek. Úgyhogy hát ez igaz az agyunkra is, illetve a kreatív folyamatokra.
Zárásként könyves podcast lévén fontos, hogy olvassa el mindenki a te könyved, így kreatívan, ez a címe, ahogy már mondtuk. De én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi volt az a könyv, ami számodra mondjuk a legkreatívabb volt, ha lehet egyet kiemelni, ami a legjobban felébresztette a kreativitásodat. Jó, hogy az előbb említetted, hogy olvasni alapvetően is nagyon kell, és jó, és attól is kreatívak leszünk, főleg, hogyha a komfortzónából kilépünk, és nem mindig ugyanabban a műfajban olvasunk, de hogy lehet-e egy olyan könyvet mondani a te életedből, ami mondjuk ilyen iszonyúan kreatívvá tett, azt érezted, hogy na most ide nekem a világot.
Három könyv ugrik be, de megpróbálok akkor csak egyet kiemelni. Én Fredrik Harintől a Gondolat ébresztő című könyvet mondanám, amelyben nagyon sok feladat van, és nagyon sok elgondolkodtató történet, és nála találkoztam először azzal a megoldással, hogy nem minden lap van teleírva, hanem hagy helyet a mi gondolatainknak is, hogy mi mit gondolunk erről a témáról, és egyébként Fredrik Harint érdemes követni a közösségi médiában is, mert ő egy nemzetközi keynote speaker, aki a kreativitás témakörét fogja össze, és iszonyat hasznosak a videói is, illetve minden anyaga. Talán én ezt a könyvet mondanám, de hát nyilván Csíkszentmihályit muszáj ide tennem, mert hát ő ennek a témának az egyik legnagyobb szakértője, ugye a Kreativitás című könyvre gondolok, ő ugye a flow atya. Ezt már említettem, ez Carol Dweck-nek a Szemléletváltás című könyve. Szerintem ez egy nagyon erős könyv, ami nagyon-nagyon elgondolkodtat bennünket arról, hogy hogyan is viszonyulunk magunkhoz, meg a világhoz, és adhat egyfajta új löketet, hogy egy kicsit másképp gondolkodjunk el arról, hogy hogyan is szemléljük a világot és önmagunkat.
Három nagyszerű könyv címet, de egyébként a beszélgetés közben szerintem még többet is, hiszen a Döntést is említettük, Viktor Frankl-t is említettük, szóval azért sok-sok könyv címe lettünk gazdagabbak, meg hát a te könyveddel, Szlavka Évának az Éj kreatívan című könyvével, amit olvassatok el, és tényleg próbáljátok meg egy kicsikét, ahogy ő is mondta, átkeretezni az életeteket, hogyha nem vagytok jó helyen. Köszönöm, Évi, a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Azért nagyon jó olvasni, mert a betűk és a mondatok hatására olyan világokba kerülsz hip-hop, amire nem is számítottál. Lakatos Márk vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabadoságival.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Nyári Díja színésznő lesz a vendégem, aki számára a Barátok közt című sorozat hozta meg az országos ismertséget, de egyébként színházban is játszik, vagy játszana, hogyha éppen lehetne most ebben a helyzetben. Az elmúlt években az egészséges életmód kulcsfontosságú lett az életedben, megszeretted a futást, de ami ennél is fontosabb, hogy édesanyja és feleség lettél. A mindennapjaidban főként az anyaság, ami most szerepel, látszik, hogy nagyon nagy követőtáborod van, ahol nagyon sokat posztolsz kisfiadról, és arról egyébként, hogy milyen fontosnak tartod, hogy olvas neki esténként. Minden este mese hashtaggel például. Nemrég osztottál meg egy fotót, amikor ZT-nek olvastál, szóval fontosnak tartod, hogy olvasás szerető ember váljon majd belőle?
Nagyon fontosnak tartom, főleg azért is, mert számomra okozott nehézséget az olvasás. Ezt nem tudom, hogy azért van-e, mert esetleg a suliban nem jól tanultuk az olvasást magát, vagy azért, mert nem derült ki, hogy nekem ezzel vannak nehézségeim. Tehát engem egyébként fáraszt az olvasás nagyon sok esetben, és nehezen is veszem rá magam. Aztán, amikor benne vagyok egy könyvbe, akkor rájövök, hogy ez jó és magával ragad, és nem összehasonlítható azzal, mint amikor egy filmet nézel, és nagyon szeretném, hogyha az Zétinek ezzel nem lennének problémái, úgyhogy amit én a magam részéről bele tudok tenni, azt megpróbálom beletenni, és nyilván nagyon bízom benne, hogy majd megfelelő pedagógusai lesznek és tanárai, akik megszerettetik vele. És én azt olvastam, mostanában egyébként a legfőbb olvasmányaim azok ilyen gyermeknevelési meg pszichológiai könyvek. Nem csak a könyv szeretete miatt fontos olvasni a gyereknek, hanem a képzelő ereje attól fejlődik, és a kreativitása. Hogyha leültetjük a tévé elé, akkor ott egy kész képet kap, viszont ha én olvasok neki, és képeket lát, akkor sokkal kreatívabb kis ember lesz tőle.
Egy picit csak a problémádra visszatérve, hogy ez diszlexia, vagy milyen jellegű probléma volt ez azon túl, hogy fáradt az olvasás?
Ez soha nem jöttek rá, sőt, ezt nekem suliba sem mondták, én tök folyékonyan olvasok. Csak én magamon veszem észre, lehet, hogy ez valakinek fel sem tűnne, hogy nehezemre esik, meg ami leginkább nehezemre esik, és szerintem ez azért is van, mert sokszor nem jó könyvnek futok neki, hogy figyelni, hogy néha már, hogy mi van, vagy hogy ki kivel van a nevek, uh-huh. meg. Tehát lehet, hogy ezzel komolyabban kellene foglalkoznom, és elindulni olyan könyvekkel, amik egyszerűbbek, de hogy mindig belevágok, a karantén alatt is belevágtam egy Coco Chanel önéletrajzi könyvbe, amiben annyi francia név uh-huh. volt, és olykor még a francia neveket is néha becézte, néha pedig teljesen kiírta, hogy egy idő után elvesztem, és azt éreztem, mintha effektív vizsgára készülnék, és nem ülnék a kádba, és élvezem.
Hát most megszólal bennem az, aki próbálja az embereket olvasásra népszerűsíteni, és lehet, hogy egy közös kihívást csinálhatnánk, és ajánlanék neked egy-két olyan könyvet, ami hátha, de biztos benne van az is, hogy más-más, amennyire tudunk figyelni dolgokra, és lehet, hogy te olyan típus vagy, aki könnyebben kizökken, de lehet, hogy egyébként csak rosszul választottál, majd azért mondok egy-két címet, hátha azok olyanok, hogy annyira berántanak, hogy nem tudod letenni, de ebben nagyon nagy igazság van, amit mondtál. Tényleg így van szerintem, hogy ha rosszul választunk könyvet, vagy nem azt érezzük, hogy 0-24-ben legszívesebben olvasnánk, és semmi mással nem akarunk foglalkozni, csak az olvasással, akkor szerintem le kell tenni. És az, hogyha mondjuk végig szenvedsz egy könyvet, az pont az a baj, hogy akkor utána nem lesz jó élményed. Szóval kicsit lehet, hogy van egy ilyen maximalizmus benned, hogy most már befejezem.
Maximálisan. Én, hogyha valamit elkezdek, azt nem hagyom félbe. És igen, egy kicsit talán olyan, ez párhuzamba hozható a sporttal is, hogy valaki elkezd futni, kitalálja, hogy most ő, nem tudom, 40 perc alatt lefut 16 kilométert, nyilván nem megy, nem fog menni egyből, és akkor úgy jössz le a futópályáról, vagy az erdőből, vagy bármi, hogy ez nem volt, nem akarom többet. Tehát, hogy irracionális elvárásaim voltak magammal szemben, vagy vannak. Tőled is várok egyébként könyvcímeket, meg múltkor a Demcsák Zsuzsával találkoztam, voltunk egy közös műsorban, és ő adott nekem Ponyvákat, tehát mondta, hogy ő tökre ajánlja azt, hogy kezdjem azokkal, és most ez tényleg megragadott, úgyhogy ez jó volt. Még csak tényleg az első fejezeteknél tartok. Egészen más műfaj, mint amiket eddig olvastam, tehát ezek krimik, meg szlenges, meg amerikai sztorik, olykor durva is, meg közönséges, de tényleg lényegesen emészthetőbb, főleg egy fárasztó nap után, mint egy háború és béke.
Honnan ered ez a túlzott maximalizmus?
Hú, ez nagyon jó kérdés, szerintem a szüleimtől is, főleg apukámtól, meg mindig azt éreztem a szakmámban, hogy kevés vagyok. Nagyon sokszor épp, hogy lecsúsztam dolgokról, és ebből adódóan mindig elvárások voltak magammal szemben, mert azt éreztem, hogy kevés vagyok egy-egy feladathoz. Úgyhogy nem is biztos, hogy jó ez, hogy soha nem hagyok ott semmit, és nem hagyom félbe, mert sokszor tényleg szenvedek ettől, de egyszerűen nem megy, és meg hogy tényleg egy olyan pályát választottam, ami szerintem annyira túl van terhelve, hogy mondjuk, ha csak az egyetemet nézzük, akkor egy évben 10-15 ember kijön, és ott áll, hogy szeretne elhelyezkedni, és nem megy, és nem mindig igazságosan dőlnek el ezek a dolgok, úgyhogy ennek köszönhetően én meg megpróbálom magam széthajtani, aztán vagy meg lesz az eredménye, vagy nem.
Ráadásul most, ha jól tudom, akkor annyira látszik, hogy nem tudsz abbahagyni dolgokat, hogy most maratonra készülsz. Jól láttam a posztodból?
Első körben félmaratonra, de hát ennek nyilván majd egyszer csak a maraton lesz a vége. Hogyha a félmaraton sikerül, és úgy sikerül, ahogy akarom, akkor büszke leszek magamra, és remélem, hogy megkapom végre azt az elégedettséget magammal szemben, amire azért vágyom meg. Szerintem valahol mindenki vágyik, csak valaki jobban, valaki meg kevésbé.
Az életem könyve rovat az, amiben beszélgetünk, hogy kíváncsi vagyok, hogy annak ellenére, hogy mondtad, hogy pszichológiai és gyerekneveléssel kapcsolatos könyveket olvastál az utóbbi időben, ha azt kérdezem tőled, hogy mi életed könyve, akkor erre mit mondasz?
Ez első körben az, hogy ez egy baromi nehéz kérdés, viszont második körben az, ami leginkább megragadott eddig, az a Dán lány volt. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy én nagyon-nagyon szerettem a filmet, és az abban játszó fiatalembert, és amikor megnéztem a filmet, teljesen magával ragadott, és úgy általában azt szokták mondani, hogy a könyv meg még jobb, meg hogy talán a sorrend sem mindegy, hogy hogy kezded el, hogy először olvasni érdemesebb, és valahogy így a kettő együtt nekem annyira egész volt, hogy úgy olvastam a könyvet, hogy közben hallgattam a filmnek a zenét, és szerintem az egy nagyon jó találkozás volt, tehát nagyon jó adaptáció, úgyhogy nekem az volt az a könyv, amit tényleg azt mondhatom, hogy azért ezt választottam erre a beszélgetésre, ami adott egy feelinget, tehát hogy ami úgy vitt magával.
Azok számára, akik esetleg nem látták a filmet, vagy nem olvasták a könyvet, mesélsz, hogy mi az alapsztori, miről szól ez a történet? Én sem olvastam egyébként, sőt, a filmet sem láttam, viszont a trailerre, meg a reklámjaira emlékszem amúgy, szóval nagyjából tudom, mi a történet, de inkább halljuk tőled, hogy miről szól, és miért olyan érdekes.
Ez szerintem egy iszonyatosan megosztó könyv. Nők számára kevésbé, férfiak számára még inkább, mert hogy az első nemet változtatott emberről szól, vagy aki először nem változtató műtéten esett át, de mindenféle sztereotípiákat félretéve, tehát hogy ő elvileg egy teljesen normális férfi volt, aki élt együtt a feleségével, boldogok voltak, művész emberekről van szó, tehát, hogy a normalist, ezt akkor értsük, ahogy akarjuk, már amennyire a művészek azok lehetnek, két festőről van szó, és egyszer csak egy furcsa kéréssel fordult a feleség a férje irányában, hogy vegyen fel egy női ruhát, mert azt akart gyakorolni, hogy hogyan lehet egy adott anyagot megfesteni, egy szoknyát, és amikor a férfi belebújt ebbe a ruhába, akkor kezdte el azt érezni, hogy lehet, hogy ő nem egy jó testbe született, és szerintem egyébként ennek a mai korra is nagyon fontos üzenete van, ha bár már sokkal liberálisabb a világ, de azért baromira ítélkezőek vagyunk, meg nem nagyon tudjuk elfogadni ezeket a dolgokat, és hogy van ilyen, tehát nekem van olyan barátom, aki azt nyilatkozta, vagy azt mesélte nekem, hogy nem abba a testbe született, amiben neki kellett volna, és hogy ez egy óriási küzdelem, és gyakorlatilag ezt a küzdelmet írja le a könyv, meg az akkori orvostudomány hozzáállását ehhez az egészhez, meg annyi kutatást, hogy ők pszichológushoz mentek, mindenfelé jártak, és gyakorlatilag arról is szól ez az egész, hogyha van egy házastársad, akkor mikor vagy jó társa, hogyha ebben támogatod, vagy hogyha pedig nem. És aztán nyilván házastárságból barátok, barátnők lesznek egy idő után. Nagyon mély könyv, meg sokrétű.
Én nemrégiben olvastam Mörk Leonórának a Herceg és a lányka című könyvét, ami nagyon sokszor Beethovenre utal, és elkezdtem Beethovent hallgatni közben, és sokkal jobb élmény volt. Jó, hát persze nem tudom, mi lett volna nélkül, de azt mondom, hogy sokkal mélyebb élmény volt, sokkal emlékezetesebb volt, és most nagyon tetszik, hogy ezt mondtad, hogy a Dán lány zenét hallgattad, miközben olvastad. Úgyhogy ez szerintem egy jó tanács is lehet azoknak, akik akár kevésbé tudnak odafigyelni, vagy csak kell egy kis plusz inspiráció ahhoz, hogy olvassanak.
Hát szerintem, ami még tipik olvasorzene, nekem a Ludovico, tehát hogy nyilván van az a könyv, ami alá az jó, de hogy szerintem az ő zenéi bármikor megállják a helyüket, hogyha egy kicsit nyugalomra vágysz, meg egy kicsit befordulásra, és nagyon sok könyv mellé azt a zenét is el tudom képzelni. Tehát én, ha viszont szöveg szól a zenében, akkor már lehet, hogy nem tudnék odafigyelni, tehát valami instrumentális dolog kell.
Még zárásként kíváncsi vagyok, hogy mondtad, hogy pszichológia és gyereknevelés, hogy mi volt az a legmeghatározóbb, amiből a legtöbbet tanultál, vagy akár csak most leginkább elsőre eszedbe jut az elmúlt időszakból?
Nekem a Suttogó titkai, az abszolút csecsemőkről szól az a könyv. Nagyon tanácstalan voltam abban az időszakban, és igazából nekem a szakember is azt javasolta a védőnünk, hogy olvassam el, és vegyem ki belőle azt, ami nekünk hasznos, és hagyjam ott benne azt, ami nem kell. Én ezt nagyon megosztó könyv, de tudom egyébként ajánlani, nekem rengeteget segített, és én egy olyan ember vagyok, akinek jót tesz az útmutatás, meg az iránymutatás, annak ellenére, hogy nagyon határozott vagyok. Ebből is a könyvből megtanultam azt, ami nekem szimpatikus volt, és ami pedig nem, az pedig tényleg nem alkalmaztam. A Suttogó titkai nagyon katonásan és úgymond erőszakosan erőlteti a napirendet a gyerekeknél, és ezt sokan szerintem nem veszik komolyan, de ez még egy csecsemőnek sem vált a kárára. Tehát a gyerekek iszonyatosan ragaszkodnak a rendszerességhez, meg a napirendhez, és én azt olvastam, ami egyébként tök logikusan hangzik, hogyha egy kisbabát elviszel fürdeni, és utána, mindig utána megmasszírozod, aztán mondjuk ráadod a pizsamáját, akkor tudni fogja, hogy utána neki aludnia kell, és nem lesznek olyan szintű alvási nehézségei. Tehát, hogy mind, és én tényleg a fél éves koráig minden nap ugyanúgy csináltam, és nem mentünk el vacsizni vele, vagyis de egyszer elmentünk vele vacsorázni, és kitaláltuk, hogy majd ő nem fürdik, és ugyanolyan jó lesz, és nem. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon jó praktikák vannak benne, és a rendszer. Tényleg igaz volt nagyon sok minden, amit a könyvben írtak, és hát most a következő szint, az pedig a férjem kezében van, ő pedig a Nevelés Dámmódra, meg a Játék Dámmódra című könyveket olvassa. Nekem a csecsemőkor volt, ami...
Megosztottátok?
Tudattalanul egyébként, tehát hogy ezt nem beszéltük meg, viszont Dalinak meg most érdekesebb ez a korszak már nyilván, és most pedig ő az, aki mondja nekem, hogy mit olvasott, és hogy hogyan érdemes szerinte.
Na hát gyerekneveléssel kapcsolatos címeket is kaptunk, illetve ott a Dán lány, amihez nekem is most nagyon meghoztad a kedvem, de kívánom, Dia, hogy találj olyan olvasmányokat is, amiben, vagy amiből talán erre a túlzott maximalizmusra is választ kapsz. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Lapozz a 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ha már kreativitás a mai témánk, akkor egy olyan friss, ropogós könyvet hoztam nektek, aminek a szerzője azt hiszem valóban a legkreatívabb elmék közül való, hiszen feltaláló. A napokban jelenik meg Rubik Ernő a Mi kockánk című könyve, amit már volt szerencsém elolvasni, úgyhogy mesélek róla. A könyv a magyar kiadás mellett 10 országban jelenik meg világszerte, és egy tanulságos utazásra invitálja az olvasót a matematika, a pszichológia, az oktatás, a képzőművészet, vagy épp az építészet területén. A most 76 éves Rubik Kernő 4 évig írta az életét meghatározó találmányáról, az eredetileg Bűvös kocka néven emlegetett logikai játékról a könyvét. Ebből kiderül, hogy a Rubik kocka egyébként sokkal több, mint pusztán egy lebilincselő rejtvény. Igazi világjelenséggé vált az évek alatt. Könyvek, színdarabok és hollywoodi szuperprodukciók állandó szereplője, egyetemi kurzusok tárgya és világversenyek sporteszköze. Becslések szerint, bár megdöbbentő lehet az adat, de csak nem 1 milliárd ember játszott már a kockával. Rubik a könyvben választ ad arra, hogy mi lehet a kocka titka, hogy mi volt az ok, amiért egyáltalán elkezdte fejleszteni, milyen problémára keresett választ, és hogy hogyan gondolkodik a játék fogalmáról egy feltaláló. Szóval azt hiszem érdemes elolvasni. Tehát még egyszer, Rubik Ernő, a Mi kockánk. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 54. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 53 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. És a végére egy jó hírt tartogattam, visszaállunk a heti adásra, szóval 1 hét múlva újra találkozunk. Szabados Ágit hallottátok, a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.